Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a templomunkban, és a képernyők előtt is. Szeretettel bátorítjuk a testvéreket arra, hogy jöjjünk el Isten házába személyesen is, éljünk ezzel a lehetőséggel, ki tudja, meddig adatik nekünk most ez a lehetőség. A közvetítést egyelőre fenntartjuk az idős testvérek miatt, a beteg testvérek miatt, de akik megtehetik, azokat arra bátorítjuk, jöjjenek el és legyenek személyesen itt Isten házában. Az Isten tisztelettel egyidejűleg működik a baba-mama szoba, és összevont csoportban gyermekek számára gyermeki Isten tiszteletet is tartunk. Az elkövetkezendő héten, ha Isten megsegít, kedden bibliaórával, majd csütörtökön és szombaton napi ige magyarázattal fogok jelentkezni a világhálón keresztül. Szeretettel buzdítjuk a testvéreket az adakozásra, akár itt helyben, akár banki átutalással is megtehetjük ezt. Akik egyházfenntartói járulékot szeretnének készpénzben befizetni, azoktól továbbra is azt kérjük, tegyék adományukat egy borítékba, írják rá kívül a nevüket és a címüket, és a következő vasárnapokon, amikor ideérkeznek, vigyék el a nyugtát, amit ott találnak a borítékban. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most hallgassuk meg a 125. Zsoltárt, a 125. Zsoltár 4 versét fogjuk énekelni. Akik bíznak az Úristenben.
Amen.
Kedves testvéreim, a 31. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom a Heidelbergi KT-ból, egyházunk hitvallásából. E kérdések a sákramentumokhoz kapcsolódnak. Az elmúlt héten hallottunk a sákramentumokkal való élés kapcsán az egyház gyülekezet fegyelmezéséről, és most ezt fogjuk körüljárni. Mi a kulcsok hatalmával való élés? Tudnélik az a jog, az a cselekvés, amellyel némelyeket a sákramentumi gyakorlatból vagy a gyülekezetből kizárunk. A Szent Evangélium hirdetése és a keresztjén egyházi fegyelem. E kettő által a mennyek országa a hívők előtt megnyílik, a hitetlenek előtt pedig bezárul. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa az evangélium hirdetése által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint minden hívőnek egyenként és együttesen hirdetik, és nyilvánosan bizonyságot tesznek afelől, hogy Isten a Krisztus érdeméért minden bűnünket megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak azt hirdetik, hogy Isten haragja az örök kárhozat, mind addig rajtuk marad, amíg meg nem térnek. Eszerint az evangéliumi bizonyság tétel szerint ítél Isten mind a jelen, mind a jövendő életben. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa a keresztjén egyházi fegyelem által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint azok, akik a keresztjén név alatt nem keresztjén tanítást vallanak, vagy nem keresztjén módon élnek, miután néhány ízben atyafiságos intést kaptak, és téveigéseikkel s bűneikkel nem hagynak fel, a gyülekezetnek, vagy az általa evégre megbízottaknak bejelentetnek. És ha ezek intésére sem hajlanak, ezek kirekesztik őket a szent sákramentumokból való eltírtással, a keresztjén gyülekezetből, Isten pedig a Krisztus országából. De viszont ha valóságos megjobbulást ígérnek és mutatnak fel, mint Krisztusnak és az egyháznak tagjai, ismét visszafogadtatnak. Gyertek, kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Arról tettünk bizonyságot ének szavunkkal, hogy akik te benned bíznak, mennyei édesatyánk, azok nem vesznek el. Ahogyan egyszer ott az Ószövetségben körülölelted a te népedet, és hordoztad őket, úgy hordozod ma is a te gyermekeidet, a te családodat, a gyülekezetet, mindazokat, akiket a te fiad vérén, az Úr Jézus Krisztus vérén megváltottál és megvettél magadnak a kárhozatból, az ördög hatalmából. Köszönjük te neked, hogy a hozzád való tartozásunk bizalomra és hálára ad nekünk okot. Bizalomra arra, hogy megtartasz bennünket úgy életünkben, mint halálunkban. Hálára pedig azért, mert noha nem érdemeltük, de mégis megcselekedted és megcselekszed ezt velünk. Arra kérünk téged, vezess magadhoz, a te családodhoz, egyre közelebb bennünket. Szűj újonnan lelked és igéd által, hogy valóban hívekké, gyermekeiddé, tanítványaiddá legyünk. Állíts meg bennünket mindazokon az utakon, amelyeken nem te jársz előttünk, és világosíts meg a te orcádat mi rajtunk, hogy rólad való bizonyságtételünk hiteles, igaz, szent bizonyságtétellé lehessen. Ebben légy segítségül nekünk, hallgass meg kérésünket, amikor ígédért és szent lelkedért könyörgünk ebben az órában. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, Isten igéjét a mai délelőttön Máté evangéliumának 26. fejezetéből olvassuk. Máté evangéliumának 26. fejezetéből, napi igeszakaszunkból a 30. verstől a 32. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen ezt találjuk megírva. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Kedves testvéreim, különleges mondatai ezek, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak. Valami olyasmit jelent be ebben a néhány mondatban a tanítványoknak, amiben a tanítványoknak Jézus Krisztussal kapcsolatosan az elmúlt 3 év alatt soha nem volt tapasztalata. Arról többször is olvasunk az evangéliumi tudósításokban, hogy tanítványai megdöbbenve csodálkoztak Jézuson. Csodálták hatalmát, erejét, vagy éppen bölcsességét. De olyanról nem olvasunk egyáltalán az evangéliumokban, hogy megbotránkoztak volna Jézusban. Most maga Jézus jelenti ezt be, ahogy hallottátok és ahogy olvastuk: mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán. A tanítványok értik Jézusnak ezt a szavát, ne legyen kétségünk, mert ha tovább olvasuk ezt a szakaszt, akkor azt látjuk, hogy azonnal vitatják Jézus kijelentését. De mivel Jézus mondja ezt és jelenti be, ezért kétségtelen, hogy ez rövidesen, ahogy ő erről beszél, be is fog következni, meg is fog történni. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán. Persze valami olyasmit jelent be a mi Úrunk Jézus Krisztus, amit érdemes körüljárnunk, nem csak a régies szóhasználat miatt, hanem a fogalom, az esemény tartalma miatt is. Meg fogtok botránkozni. Mit jelent ez? Azt gondolom, hogy egyre kicsavarodó világunkban tulajdonképpen már nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent ez megbotránkozni. Valójában azonban olyasmit jelent, hogy valaki csalódik valamiben vagy valakiben. A csalódásnak egy sajátos formája ez. Olyasmi történik, amivel a botránkozó nem számol, amit a botránkozó nem feltételez. Olyasmit tesz, mond valaki, amit nem feltételeztek róla, ezért a csalódás vele kapcsolatban. Általában elmondhatjuk azt, hogy a botránkozást kiváltó ok a botránkozó felől nézve mindig valami negatív esemény. Történhetnek olyan dolgok a világban, amivel nem számolunk, amire nem vagyunk fölkészülve, amit nem néztünk ki emberekből, de ha ez az esemény a mi szempontunkból pozitív, akkor nem azt mondjuk, hogy botránkoztunk benne, hanem az, hogy csodáltuk. Csodálkoztunk rajta. Korunk jellemzője az, hogy megpróbál egy teljes átrendezést tenni, ami szívünkbe, értelmünkbe afelől, hogy mit gondoljunk és mit véljünk pozitív és negatív dolognak. Nagyon sok negatív dologból semleges, máskor meg egyenesen pozitív dolgokat igyekszik faragni a mi korunk. Mondhatjuk úgy is, hogy egy hatalmas akció zajlik, amelyben nagyon sok leértékelés van, és nagyon sok átértékelés van. Egy piacon vagyunk, ahol a kínálat értéke hatalmasat változik ezekben az időkben, amelyekben most élünk. Konkrétan ez az átértékelés azt jelenti, hogy újra tanítják az emberiségnek, hogy mit tartsunk pozitív, és mit tartsunk negatív dolognak. Az átprogramozás hatékonyságát pontosan és jól megmutatja az, hogy min botránkozunk meg. És pontosan és jól megmutatja az, hogy min csodálkozunk. És akik már hosszú ideje élnek itt a Földön, közöttünk, ti el tudjátok mondani, kedves testvéreim, hogy nagyon sok dolog van, ami mára inkább a csodálat tárgya lett, pedig amikor gyerekek voltatok, még a botránkozás tárgyát képezte. Vagy nagyon sok dolog, amin akkor csodálkoztatok, mára teljesen semmivé lett. Folyik egy átprogramozás. Módszeresen. Nyilván egészen gyermekkortól felnőtt korig tart ez, amíg ki nem fejlődik az emberben az értékrend. De ez az átprogramozás nem mondott le azokról sem, akiknek már van értékrendjük. Őket is ugyanúgy utolérik ezek a hatások. Csak néhány példát hadd mondjak. Ennek az átprogramozásnak kétségtelen része az, amikor valaki elkezd úgy beszélni a világba, hogy az öregek már elég buták, nekik nem kell a közéletbe beleszólniuk. Ők ne szavazzanak. Ők tartsák meg maguknak a véleményüket, meg a látásukat a világról. Pedig egy másik igazság a világban, mintha azt tartaná, hogy minél idősebb az ember, minél többet látott az ember, annál bölcsebb. De átértékelés, meg leértékelés zajlik. Ennek a átprogramozásnak a része az, hogy lehet már régóta, de ma újabban, még nagyobb erővel, egy emberi ivarsejtekből, két emberi ivarsejtből fejlődő magzatra azt mondani, hogy az még nem ember. Testvérek, gondoljátok át, amikor az élet megindul az anyamében, annak két emberi ivarsejt találkozása adja meg a kezdetét. És folyik az átprogramozás arra nézve, hogy az még nem ember. Az még nem olyan. Az még nem az. Nincs botránkozás, és nincs következmény sem. Mondjuk ki őszintén, hogy nincs botránkozás. Ha valami olyan hatalmas botránkozás lenne, akkor nyilván azok, akik ilyen kijelentéseket tesznek, nem élhetnének tovább úgy, mint Marci Hevesen. Akkor az emberi közösség ezeket elítélné, és azokból a felhatalmazásokból visszahívná, vagy kirekesztené, amivel korábban őket felhatalmazták. A világban folyik egy hatalmas átprogramozás, hogy mind botránkozzunk, és mit értékeljünk. De térjünk vissza az igéhez. Jézus ugyanis azt mondja a tanítványoknak, ezen az éjszakán megbotránkoztok bennem. Magyarán azt mondja a tanítványoknak, hogy ma ezen az éjszakán csalódni fogtok bennem. És amikor ezt olvassuk a mai szakaszunkban, akkor felvetődik a kérdés, Istenben lehet csalódni? Azt gondolom, az emberek egy része azonnal rávágja erre azt zsigerből, hogy igen. És van az embereknek egy másik része, aki meg védi Istent, és azt mondja, hogy nem. Hogy lehetne Istenben botránkozni? Én találkoztam már olyannal, olyan emberrel, aki itt a lelkészi hivatalban mondta nekem, hogy neki nem kell az Isten, neki elege van az Istenből. A legmegdöbbentőbb az volt számomra ebben a mondatban, hogy azért jött ide az az ember, hogy kereszteljük meg a gyermekét. Nem tudom, testvérek, hogy ti mit gondoltok erre a kérdésre. Milyen válaszotok van erre a kérdésre? Csalódtatok már Istenben? Egyáltalán mit gondoltok erről? Lehet egyáltalán csalódni Istenben? Mit mondotok olyan embereknek, akik veletek beszélgetve arról szólnak, hogy ők csalódtak az Istenben? Adjon most kiki választ magában erre a kérdésre. Lehet-e csalódni Istenben? A kérdésünkre persze ott van a válasz az igében. Mert maga Jézus mondja a tanítványoknak, hogy ezen az estén csalódni fogtok én bennem. És a válaszunk erre a kérdésre, lehet-e csalódni Istenben az? Igen, Istenben lehet csalódni. De mielőtt némelyek pajzsra emelnének, hogy azt a választ adtam, amire ők is gondoltak, mások meg eltemetnének, hogy na, mi ez az újítás, jövő vasárnap már nem is jövünk a templomba, ha a lelkész ilyet beszél, hogy Istenben lehet csalódni. Azért arra hívlak benneteket, hogy tisztázzuk, hogy mit is jelent a csalódás, mit is jelent a botránkozás. Azt jelenti, hogy olyan fog történni velem, ezt mondja Jézus, amit ti nem gondoltok és nem feltételeztek rólam. Ti botránkozni fogtok én bennem. Azaz, valami olyan dologhoz adom magam, amit ti nem feltételeztek rólam. Hogy én olyanná lehetek. Kik csalódnak Istenben? A leírtak pontosan megmagyarázzák nekünk, azok, akik nem ismerik, és nem hiszik el a szavát. Bármilyen furcsa, testvérek, Jézus azért mondta a tanítványoknak, hogy ezen az estén ti megbotránkoztok én bennem, mert a tanítványoknak 3 év nem volt elég arra, hogy az Úr Jézust megismerjék. Hogy az ő szavát komolyan vegyék. Nem csak arra nem volt elég ez a 3 esztendő, hogy Jézust megismerjék, és Jézust komolyan vegyék, hanem azt is hozzá kell ehhez adnunk, hogy Jézus mellett még magukat sem ismerték meg igazán a tanítványok. Hiszen azt olvassuk, hogy miután ezt Jézus bejelenti, vitatják Jézus kijelentését, és fogadkoznak arra nézve, hogy ők nem. Pedig Jézus beszél hozzájuk. Azt mondja nekik, megverem a pásztort, és elszéled a nyáj. Zakariás prófétát idézi. És tudjátok, mi számomra az egyik legmegdöbbentőbb dolog ebben a jelenetben? Az, hogy mikor Jézus ezt mondja, megverem a pásztort, és elszéled a nyáj, azaz ti meg fogtok botránkozni bennem. Mert velem valami olyasmi történik, amit nem feltételeztek, amikről beszéltem ugyan nektek, de nem hiszitek. Akkor a tanítványokat nem érdekli, hogy mit jelent ez, megverem a pásztort, hanem csak a maguk hűségét, erejét fitoktatják Jézus előtt. Olyan megdöbbentő, hogy nem kérdezik meg Jézust, Jézus, mondd már el nekünk, te, aki uraltad a tengert, te, aki meggyógyítottál embereket úgy, hogy oda se mentél hozzájuk, te, aki a szavaddal megállítottál embereket, te, aki vendégül láttál ezreket, te Jézus, aki halottakat támasztottál fel, mit jelent az, hogy megveretik a pásztor? Olyan megdöbbent, hogy nem érdekli a tanítványokat. Csak azt olvasjuk a következő versben, hogy így beszél Péter közülük. Ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus pontosan tudta, hogy mi az ő útja. 3-szor is beszélt róla a tanítványoknak. És most is azért van ott a Gecsemáné kertben, hogy félrevonuljon és imádkozzon az ő útjának folytatása miatt. Jézus beszélt erről, Jézus gyakorolta magát mindabban, készült mindarra, ami következni fog. Egyedül a tanítványok voltak azok, akik nem vették komolyan Jézust. Akik nem hitték azt, amit Jézus beszélt. És aztán majd, ahogy olvasjuk itt a héten tovább a napi szakaszokat, látni fogjuk, hogy ezután alig telik el 1 óra. És a tanítványok valóban elszélettek, mert elkezdték verni a pásztort. Amikor megjelent Júdás a főpap udvarából való szolgákkal, és elfogták Jézust, és elkezdték verni, akkor valóban elszélett a nyáj. Futottak ki, merre látott. Jézus azért is beszél a rövidesen bekövetkező csalódásból kivezető útról. Mert Jézus mindig előbbre látott, mint a tanítványai. Már most beszélt nekik arról, hogy ugyan ti most vitatjátok, hogy ti csalódni, botránkozni fogtok bennem, de meg fog történni. Én azonban beavatlak benneteket, hogy hogy lehet majd ebből csalódásból kijönnötök. Azt mondja, előttetek megyek Galileába, miután feltámadtam. Ott van a 32. versben. Jézus előre szól erről. Ha meg is verik a pásztort, nem fogják a pásztort legyőzni. Mert azt mondja, feltámadok. Ez azt jelenti, hogy újult erővel ott leszek előttetek.
Legyőzöm látszólagos legyőzőimet. Legyőzöm a halált. És azt mondja, ott leszek, ott megyek előttetek Galileába. Már most vigasztalja Jézus a leendő csalódottakat. Már most mondja nekik, hogy ebből a csalódásból egy módon tudtok majd kijönni. Úgy, hogyha bíztok bennem és az én kijelentésemben, ha bíztok az igében és az én szavamban, ha elfogadjátok, hogy én az igazságot mondom nektek, ami egyúttal a valóság is. Kedves testvéreim, lehet-e csalódni Istenben? Igen, lehet. Akik nem ismerik, és hadd mondjam azt, hogy az Istenről való feltételezéseink, képzelgéseink, azok nem ismeretek Istenről, azok most is, és majd a jövőben is csalódni fognak Istenben és Jézus Krisztusban. Akik nem ismerik őt, akik nem hisznek neki. Félreértés ne essék, az, hogy valaki azt feltételezi, hogy Isten van, az még nyugodtan lehet csalódott ember. Mert azt mondja, hogy ezt még az ördögök is tudják, hogy Isten van. Olyan sok olyan ember beszél az Istenről való csalódásáról, aki azt mondja, hogy pedig én hittem Istenben. Azt kell mondjam, hogy sokan feltételeznek valamit Istenről. Azt gondolják, hogy a feltételezés az a valóság Istennel kapcsolatban, és amikor a feltételezésük nem következik be, mert a feltételezés nem ismeret, akkor csalódnak. Minden ilyen ember csalódni fog Istenben, testvérek. Most is, és majd végül is. De akik ismerik Istent az ő kijelentése alapján, az ő önmagáról adott kijelentése alapján, és hisznek benne, és hisznek neki, azok nem csalódnak, és nem is fognak csalódni. Nagyon sokszor úgy érzem, hogy mi keresztények nehezen boldogulunk azzal a kérdéssel, hogy miért kell nekünk a Bibliával annyit foglalkozni. Nemrégiben egy lelkész ismerős mondta el azt, hogy szolgál a gyülekezetében, egy fiatal lelkészről van szó, próbálnak ott rá hatni, irányítgatni, amelyek között az egyik ilyen dolog, hogy azt mondják, tiszteletes úr, lesz itt egy ünnepség a faluba, jöjjön ki, de Bibliát ne hozzon. Mondjon már itt valamit az összegyűlő embereknek, de nem kell a Biblia meg Isten, csak úgy mondjon valamit. Testvérek, sokszor vagyunk így, hogy jó, ez az Isten, de hogy jön ebbe a képletbe a Biblia? Mi lelkeli a lelkész azt, hogy mi olvassuk a Bibliát? Vannak, akik úgy gondolják, hogy a Bibliát azért kell olvasni, hogy abból különböző ilyen impulzusokat nyerjek a saját életemre nézve. Biztos vannak itt közöttetek is olyanok, általában fiatalabb korban jellemző, de sokaknál idős korban is megmaradt, hogy amikor úgy befelhősödik az ég, akkor előkerül a Biblia. Elkezdjük olvasgatni, hogy na erre az élethelyzetre mit mond a Biblia? Van-e Istennek valami biztatása, bátorítása? Na, meghalt valaki, gyászba estem, na, olvasok egy kicsit Bibliát. Összeroppantam, kilátásna helyzetbe kerültem, na, jöhet egy kicsit a Biblia, ahol állítólag olyan szép dolgok vannak, hát ha nyerek belőle erőt. Itt vagyok egy élet döntés előtt, merre menjek tanulni, még nagyobb döntés, kit vegyek feleségül, kihez menjek hozzá. Na, sokan fölcsapják a Bibliát a magukat keresztényeknek vallók közül, hogy ki sorsoljanak belőle maguknak valami isteni bátorítást, eligazítást, buzdítást. Miért kell nekünk a Biblia? Testvérek, azért kell nekünk a Biblia, mert az Isten kijelentése elsősorban önmagáról. Annak az Istennek a bemutatkozása, akit mi nem ismerünk, akivel kapcsolatosan sokféle feltételezésünk van, de akivel kapcsolatban sok feltételezésünkről kiderül, ha összevetjük az önkijelentésével, hogy nem igaz. Hát az Isten nem olyan. Én azt feltételeztem róla, de valójában az Isten nem olyan. A keresztény ember azért olvassa a Bibliát, testvérek, hogy megismerje Istent. Mert akik megismerik Istent az ő kijelentése alapján, akik elfogadják és igaznak tartják azt, amit Isten önmagáról elmond nekünk, azok nem fognak benne csalódni. Itt a földi életükben sem, és nem fognak csalódni a halálukban sem Istenben. Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy mi fog történni. Isten, ha így tetszik, hadd mondjam így, beavatja az ő tanítványait abba, hogy mi fog történni. És milyen megdöbbentő, hogy a tanítványok nem akarnak erre hallgatni. Olyan megdöbbentő, amikor az egyház olyasmiket tanít, hogy hát végül majd mindenki üdvözülni fog. Ugyan nem mondjuk már azt Istenről, hogy elítél embereket, meg majd elkárhoznak emberek az örökké valóságban. Ugyan ne beszéljünk már ilyet. Testvérek, Isten beszél róla. Magáról mondja el Isten, hogy én ilyen vagyok. Ítéletet teszek, igazságot teszek, és az én igazságomnak az alapja az az, hogy te ember, hittél-e bennem és nekem, vagy mentél a feltételezéseid után? De sokan vannak azok, akik úgy gondolják, hogy hát majd Isten előtt, jó, persze, meghalunk, ki tudja, lehet, hogy úgy lesz, hogy tényleg oda megyünk Isten elé, hát majd valahogy elrendezzük ott a dolgokat. Jó ember vagyok, igyekszek erkölcsös életet élni itt a földön, hát Isten csak méltányolja ezt. Testvérek, Isten kijelenti, hogy mit méltányol. Ugye tudjátok, hogy Isten mit fog méltányolni? A Jézus Krisztus vérét méltányolja Isten. Az ő fiának vérét, aki által és akiben megbocsájtja a mi bűneinket. Ez az egyetlen dolog, amit Isten az ő ítélet széke előtt méltányol. Az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak vére. És ha te nem ismered és nem hiszed Jézus Krisztust, akkor balga vagy, tudatlan vagy, és azt gondolod, hogy a feltételezéseid végén majd jön az örök élet. De tudod, mi lesz ott? Az, amiről szintén tanította itt Jézus nem sokkal ezelőtt az övéit, azt fogja mondani Isten, nem ismerlek titeket, nem tudom, ki vagy. Testvérek, a mi életünkben Isten kijelentése egy végtelen nagy biztonságot jelent. Megismerjük belőle Istent, megismerjük belőle az ő velünk kapcsolatos akaratát, és a Szentírás ad nekünk egy vezérfonalat, és akik ezt hisszük és ebben élünk, mi nem csalódunk Istenben. Sem itt a földi életünkben, és nem csalódunk Istenben majd a halálunkban sem. Lehet-e Istenben csalódni? A válaszom így hangzott, igen, lehet. Mindazok csalódni fognak benne, akik nem ismerték meg és nem adtak neki igazat. De azok sohasem fognak csalódni Istenben, akik Istent az ő önkijelentése, a Szentírás alapján igyekeznek megismerni. Kívánom, hogy Isten tegyen bennünket bizonyos emberekké. Olyan bizonyos emberekké, akiknek a bizonysága Istenen nyugszik. Nem a feltételezéseken, hanem azokon a tényeken, amelyekről Isten maga, a világ mindenség ura, teremtője, fenntartója úgy beszél, hogy ez lesz. ez fog következni. Adja Isten nekünk ezt a bizonyságot és bizonyosságot a szívünkbe, munkálja bennünk a szomjúságot az ő kijelentése, az ő igéje iránt, hogy ne legyünk csalódott emberek. Ha pedig csalódott emberekkel találkozunk, testvérek, nem kell Istent védenünk. Terelgessük, vezessük csak őket Isten igéjéhez, kijelentéséhez, és bátorítsuk őket arra, hogy ebből akarják ők az Istent megismerni. Mert a tanítványok végül nem csalódtak Jézusba, Jézus igazat mondott. Megverték, de nem győzetett le. Az önmaguk feltételezésébe csalódtak. Abban a feltételezésben, hogy Jézus soha nem verhető meg. És abban a feltételezésben, hogy vagyunk mi olyan erősek, hogy úgyse hagyjuk el őt. Mind a két feltételezés porrá és semmivé lett, de amit Jézus kijelentett, feltámadok és előttetek megyek Galileába, az igaz lett. És ez okot ad nekünk arra, hogy bízunk ebben a Jézus Krisztusban. És okot ad arra, hogy más csalódott embereket arra bátorítsunk, hogy keressék Istent az ő önkijelentése által, értsék meg, fedezzék fel akár velünk együtt is, kicsoda a mi Istenünk. Minél inkább tudjuk és látjuk, kinek a gyermekei, kinek a követői vagyunk, annál kevesebb okunk lesz arra, hogy csalódjunk. Vezessen és segítsen ebben bennünket a mi Urunk. Amen. Gyertek testvérek, fennállva hallgassuk most a 275. dicséretünket. A 275. dicséretünknek három versét fogjuk énekelni. Az Úristen az én reménységem. Mennyei édesatyánk, háladással magasztalunk téged, hogy arra bátorítasz, tegyük félre sokféle feltételezésünket, és építsük életünket veled és önmagunkkal kapcsolatosan a te kijelentésedre, a Szentírásra, mindazokra az igazságokra, amelyeket igéd által tudtunkra adsz. Bocsáss meg nekünk, hogy noha olyan szép és egész mindaz, amit te magadról nekünk kijelentesz, ami szívünk mégis tele van homályos feltételezésekkel veled kapcsolatosan. Bocsáss meg nekünk, hogy nem olvassuk, nem forgatjuk a te igédet. Bocsáss meg nekünk, hogy nem jól olvassuk és nem jól forgatjuk a te igédet. Engedd nekünk azt, hogy amikor újra és újra elcsendesedünk, eszünkbe jusson, hogy most leginkább arra van szükségünk, hogy megértsük, ki vagy te. Bocsáss meg sok-sok vádaskodásunkat, amelyek kimondottan vagy kimondatlanul születtek meg bennünk veled kapcsolatosan. Valljuk, hogy nem adtál okot nekünk a csalódásra, csak mi csalódtunk abban, amit tőled vártunk, vagy amit rólad feltételeztünk. Köszönjük, hogy most józanítasz és emlékeztetsz bennünket, hogy aki tereád épít, az jó alapokra épít, szilárd és megrendíthetetlen alapokra. Ezért is kérjük, nem csak önmagunkra nézve, hanem gyermekeinkre, leszármazottainkra nézve is, hogy segítsél meg bennünket, hogy igédet tudjuk hirdetni, és életünket tudjuk ezekre az igazságokra építeni. Segíts meg bennünket, hogy miközben a világ átértékel mindent körülöttünk, mi azt tartsuk értéknek, meghatározónak életünkre és halálunkra nézve, amit te számunkra kijelentettél. Ebben erősítsél meg bennünket, gyermekeinket, unokáinkat, dédunokáinkat nevelve. Ebben erősítsél meg bennünket házasságunkban, jövőnkre való készülésünkben, egyéni és családi életünkben, munkahelyeinken. Hadd tudjunk úgy élni és létezni, mint emberek, ahogyan arra te bennünket megteremtettél, és ahogyan te arra nézve bennünket igédben eligazítasz. Hadd tudjunk abból élni, amit te kínálsz nekünk. Így segítsél meg bennünket, ébresszél szomjúságot szívünkben a te igédre, és könyörülj is meg rajtunk, hogy valahányszor kezünkbe veszük és olvassuk, érthessük is a te személyedet egyre jobban. Így taníts meg bennünket imádkozni is, és hozzád helyesen közeledni. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki a maga személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, folytassuk könyörgésünket, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk közösen fennhangon. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod,
legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.
Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk Isten tiszteletünk záró dicséretét, a 469. dicséretet. A 469. dicséretet mind az 5 versével énekeljük. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.
Velünk viszontlátásra, áldás békességet kíván.